Rádió Free. Mozi és film. Szabadon. Ez a Silver Screen.
25 éve a 2001-es Cannes Filmfesztiválon nyert nagy díjat Michael Haneke a Zongora tanárnő című filmje. A zseniális Isabelle Huppert ugyanakkor a legjobb színésznő díját, Benoît Magimel pedig a legjobb férfiét vitte haza. Az elidegenedést és az elfojtott szexualitást boncolgató film a Nobel-díjas Elfriede Jelinek Azonos című regényéből készült. Akad, aki szerint egyenesen mestermű, az viszont biztos, hogy erősen igénybe veszi nézőit.
Egy perc filmes évforduló.
Ez a Silver Screen.
Sok szeretettel köszöntöm a Silver Screen hallgatóit. Ezúttal is egy nagyon izgalmas témát hoztam, hiszen a héten érkezik a mozikba a Nem én vagyok című film, és itt van velünk a stúdióban a film főszereplője, Cui Sisi. Nagyon nagy szeretetlen üdvözöllek.
Szia, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Nagyon-nagyon izgalmas ez a film, én ezt a múlt héten volt szerencsém megnézni, és azt kell mondjam, hogy messze felülmúlta az elvárásaimat. Már a történet is nagyon izgalmas volt, hogy egy testvérpár egy baleset után egyetlen testen kell, hogy osztozzon, de a megvalósítása és az elmesélése ennek a történetnek sokkal több réteget hozott, mint amire számítottam. Én tudom, hogy te nem vagy profi színész, de mégis te játszod ennek a filmnek a főszerepét. Hogy kerültél ebbe a projektbe?
Bár nem űzöm a színészetet, mint teljes állás, de mindenképpen így a gyerekkorom óta benne vagyok ebben a világban, ilyen 10 éves korom óta igazából folyamatosan különböző színjátszó szakkörökben, és különböző színjátszó lehetőségeket így megragadtam itt is, Magyarországon is, és külföldön is. Tangival mi egy filmes munka során találkoztunk itt Magyarországon.
Ugye Tangi a filmnek a rendezője, akit ugye magyarul Cankinak becéznek, de igazából
Csanga.
Igen, hát biztos, hogy nem tudom ilyen szépen. Tehát Magyarországon mindenki Canginak becézi, tehát ő a film rendezője.
Igen, Cangival, a rendezővel pedig még Covid előtt vagy Covid elején találkoztunk egy kínai dokumentumfilmnek a forgatása alatt itt Magyarországon, és már akkor kiderült, hogy elméletileg korábban már látott engem Budapest éjszakáin, Budapest utcáin, és már akkor ő eldöntötte, hogy akar velem egy filmet csinálni. És így először mi a kis játékfilmünket valósítottuk meg, a Mely Mirást, 2021-ben, majd körülbelül rögtön a forgatásai után belekezdtük igazából a nagyjátékfilmnek ugye meg a tervezését, és így sosem szakadt meg az a munkafolyamat, amiben mi ketten együtt dolgoztunk, és aztán persze a többiekkel együtt meg is valósítottuk ezt a projektet.
Mi volt számodra izgalmas ebben a feladatban, azon túl, hogy vele dolgozhattál együtt? Mi volt a történetben érdekes számodra?
Nekem mindig is nagyon fontos volt így a családi kapcsolatok, és talán mivel mindkét szülőm kínai, és itt születtem Magyarországon, itt nőttem fel, voltak mindig így kérdések, hogy ez a két kultúra, hogy a családon belül van egy ilyen kínai szál, kínai kultúra, kínaiul beszélünk, és így a mindennapi iskolai, baráti, szociális életben pedig egy ilyen sokkal erősebb magyar vonal, hogy ezt a kettőt hogyan tudom összekombinálni. Alapvetően azért az én szüleim nagyon liberálisak, ez tök nagy segítség a két világnak így a harmonizálásában, de tudom, hogy nagyon sok embernél, nagyon sok barátomnál nem így van, és sokkal nagyobb konfliktus keletkezhet így a két teljesen más kultúra és a más világ között, és ez volt, amiben nagyon értékeltem a Canginek a látáspontját, mert eddig még nem nagyon találkoztam olyan másodgenerációs kínai fiatallal Magyarországon, akik mondjuk a filmművészetet, vagy az irodalmat, vagy így a kreatív energiát használták volna fel ennek a bikulturális konfliktusnak, vagy bikulturális súrlódásnak a kifejezésére.
Ugye a film az egy kínai közösségben játszódik, ez gondolom már kiderült. A Monori piacon vetitek föl a nagy részét a filmnek, és ugye egy piacos családban zajlik a történet. Mit gondolsz, hogy mennyire fest ez a kép valós képet a Magyarországon élő kínai kultúráról, vagy inkább az előítéleteket erősíti, vagy éppen hogy lebontja őket? Mit gondolsz erről?
Ez egy tök izgalmas kérdés, és mindenképpen azt mondanám, hogy ez a film talán így az esztétikájában, a világában nem biztos, hogy a kortárs vagy a modern kínai családokat reprezentálja. Sokkal jobban, mint amikor anyukám meglátta először ezt a filmet, akkor inkább így érezte, hogy ilyen 90-es évek, 2000-es évekre tekint vissza. Szerintem körülbelül 50 ezeren vagyunk itt, és nagyon különböző minőségben is laknak itt. Sokan vendégmunkások, szakácsokként jönnek, egyedül jönnek, egyedülállóak, sokan itt kezdtek el családot alapítani, sokan már itt a 90-es években elkezdtek felépíteni egy bizniszt, egy teljesen egy tök nagy kereskedelmi hálózatot, és más kategóriákban, vagy más minőségben laknak. Szóval nem lehet azt mondani, hogy ez így lefedi az egészet, hanem csak egy szegletét tudja megmutatni.
Erről még fogunk beszélgetni, de elmegyünk egy kis szünetre, hogy belehallgassunk egy picit a filmnek a zenéjébe, amit Barta Márk szerzett.
Ez a Silver Screen.
Itt vagyunk megint, Cubi Sziszivel beszélgetek, a Nem én vagyok főszereplőjével, és a legutóbbi részben arról volt szó, hogy milyenek a Magyarországon élő kínaiak, hiszen a film is egy magyarországi kínai közösségben játszódik. Nagyon izgalmas aspektusa a filmnek a, hát nem tudom, hogy fantasynek, vagy spirituális, vagy kulturális létegnek nevezzem, ugye egy nagy kettőség van a filmben, egyetlen testen osztozik a két főszereplő, és megjelennek itt ebben a sztoriban démonok, akarva akaratlanul is beugrik a yin-yang gondolatkör, meg hát itt van a dualizmusnak egy olyan aspektusa is, hogy az ember egyszerre, magyar egyszerre, kínai. Nem tudom, hogy mennyire beszélgetetek ezekről az aspektusaira a filmnek, mennyire ez a fantázia műve, és mennyire táplálkozik a kínai kultúrából, vagy akár cangi élettörténetéből.
A misztikus világ az egy nagyon fontos része a kínai kultúrának, mindennapi kultúrának a része, és ez nem csak a babonák világa, mert az szerintem egy kicsit ilyen pejoratívabb, hanem az a misztikus energia, ami így körülveszi az életünket és a halálunkat. És én nagyon szeretem azt, ahogyan így a halál, az elhalálozott, az elhunyt emberekkel milyen kapcsolatokat próbál létesíteni. A kínai mentalitás. Több ünnep van, amikor a temetőbe megyünk, több ünnep van, amikor a halottakkal beszélgetünk, vagy amikor halottak megérkeznek így az álmainkba, azoknak így szerepük van, fontosságuk van, ruhákat, ételeket égetünk el, pénzt égetünk el. Az emberi kapcsolatok, tudod, nem állnak meg így az élet és a halál határán, hanem így egy kicsit így átmegy ezeken a dimenziókon, és ez szerintem nagyon szép.
Mennyire van az életedben jelen a kínai kultúra, és mennyire a magyar, vagy akár az európai kultúra? Hogyan tudsz egyensúlyozni el között a két világ között? Ez jelent valami nehézséget? Vagy épp ellenkezőleg?
Kiskoromban nekem volt egy magyar dadusom, és nagyon sok kínai gyereknél így magyar dadus segít így a felnevelésben, nyelvi akadályok miatt is, meg azért, mert a szülők legtöbbször dolgoznak, nagyon sokat dolgoznak. És emlékszem, hogy kiskoromban a magyar dadussal és a családjával volt karácsony, akkor volt a csirkepörkölt, nokedlivel, a karácsonyi menü, és rá egy-két hónapra szokott jönni a kínai új év, vagy a tavaszi fesztivál, ahol pedig meg teljesen átszelemülünk, és kínai húsos táskákat teszünk. És hogy így ez a kettő, ez így mindig is egymás mellett volt, csak kicsit többet kell enni talán. Gyakrabban kell ilyen lakomákba belecsöppenni, de nem volt olyan, hogy így kizárta volna az egyik a másikat.
Mennyiben mély össze a kínai kultúrában, tehát például filmes érdeklődésüként, mennyire követed a kínai filmművészetet?
Nagyon sok kínai sorozatot, kínai filmet néztem, amikor nőttem fel, legtöbbször azért is, mert ezeket kaptam így a szüleimen keresztül, ezeket hozták Kínából, és nagyon sokat befolyásolta szerintem a mai világlátásomat, vagy esztétikámat. Próbálom tartani tempót a kínai filmiparral, de nehéz. Nagyon-nagyon sokat gyártanak, és nagyon szerteágazó tematika is létezik abban a világban. Próbálkozok, de nem tudom őszintén szóval azt mondani, hogy több kínai filmet fogyasztanék, mint mondjuk nyugati filmet.
A kínai film első nagy európai áttörése Zhang Yimou Vörös Szirok című filmjéhez köthető. A film az 1988-as berlini filmfesztiválon aranymedvét nyert. Ez volt az első alkalom, hogy kínai film komolyabb európai fesztivál nagydíját vitte el. 5 évvel később Chen Kai-ge már Cannes-ban nyert aranypálmát az ötödik generáció másik ikonikus filmjéért, az Isten veled ágyasomért. Egy kis zenével folytatjuk. Zhao Zhiping zenéiből hallgatunk meg néhány részletet az Isten veled ágyasom és a Vörös szirok című filmekből. Folytatjuk a beszélgetést, Cui Sisi a vendégem, a Nem én vagyok című film főszereplője. Ez egy magyarországi kínai közösségben játszódó film, melyben egy testben két testvér osztozik. Színészileg rád hárult a nehezebb feladat, hiszen te vagy az, aki a testét adja a két léleknek, és ugye időről időre váltanod kell az alakításodban a tekintetében, hogy éppen egy fiú vagy, egy lány vagy. Szerintem zseniálisan csinálod, nekem borzasztóan tetszett. Hogyan készültél erre? Milyen feladatok mentén tudtad elsajátítani a játszótársad mozdulatait például?
Nekünk a forgatás előtt volt egy eléggé hosszú, eléggé intenzív próbafolyamatunk, több mint fél évig tartott, és ezeken a próbafolyamatokon mindig ott voltunk Cangi, a rendező, Miki, a forgatókönyvíró, Richard, aki a Langot játsza, illetve Nina, aki a koreográfusunk volt. Hogyan tudom nem csak szellemileg megtestesíteni a fiút és a lányt, hanem a mozgás kultúrában, a mimikában azt hogyan tudom felépíteni, hogy én akkor most Lang vagyok, vagy Shen-Shen, az volt az a rész, amit Ninával szombatonként a stúdióban, a próbateremben órákon keresztül gyakoroltuk. Először is lebontottuk, hogy milyen a mozgásnak itt alapegységeit, és abból elkezdtük így kialakítani, hogy milyen egy sztereotíp női mozgáskultúra, milyen egy sztereotíp férfi mozgáskultúra, és ezeket így igazából így elemekre lebontva, meg felépítve lehetett ezekkel már játszani, hogy akkor így a Lang az milyen lehet. A Langban van egyféle szenzitivitás is, és nem csak ez az erős, agresszív, hangos természet, de a Shen-Shenben pedig, bár nagyon egy visszafogott lány, mégis van benne egy ilyen eltökéltség, határozottság, és akkor ezt hogyan lehetne mutatni. Szóval ezekkel játszadoztunk azokon a próba alkalmakkor. Illetve majd később, akkor ez már annyira kialakult, hogy a forgatás során, amikor át kellett szellemülni Shen-Shenből Langba, mindig volt egy ilyen kis rítusom. Igazából arról szólt, hogy nagyon hangosan elkezdtem üvöltözni, és így leráztam magamról Shen-Shen. Ez legtöbbször így megijesztette a stábot, de aztán végére már megszokták, hogy, és tudták, hogy ki jön majd így a kiabálás után.
Tudom, hogy már színészként ugye ezek voltak az első feladatai, de hogy a film az egyáltalán nem áll távol tőled, hiszen a filmszakmában dolgoztál, mi is dolgoztunk már korábban együtt a Kék Pelikán kapcsán. Mesélnél egy kicsit erről a dologról?
Amikor befejeztük a kisjátékfilmünket Cangival, utána kerültem az ULAB-hoz, Felszegi Ádámhoz, és több éven keresztül együtt dolgoztunk a Lefkovicsék gyászolnak című filmen is, és a Kék Pelikánon is, meg kisebb-nagyobb kisfilmeken és nagyjátékfilmeken. Ádám asszisztense voltam, és tőle tanulhattam meg mindent, ami a filmnek a produceri oldala, hogyan kell menedzselni, és hogyan kell az utóéletében gondozni a filmet, hogyan kell felkészíteni, és mindenképpen mentoromnak hívnám Ádámot, és remélem, hogy a jövőben tudok még vele dolgozni. Szerintem ezek mind annyira fontosak voltak nekem, hogy felépítsem azt a tudást, amit ebben a filmben, a Nem én vagyokban is szeretnék mindenképpen gyakorolni, mint például a filmnek így a fesztiválasztásában és így a nemzetközi megjelenésében hogyan tudok aktívan.
Silver Screen. Egy perc filmnyelv.
A mise-en-scène a film képi világának tudatos megszervezése. Minden, amit látunk, jelentést hordoz. Ide tartozik a díszlet, a fény, a szín, a jelmez, és az is, hogy a szereplők hol helyezkednek el a térben. Egy jól megkomponált jelenetben ezek nem illusztrálnak, hanem értelmeznek. Wes Anderson filmjeiben például a középre komponált képek, a pasztelszínek és a precíz térhasználat nem csak stílust teremtenek, hanem egy sajátos, kissé mesterséges világérzékelést is létrehoznak.
Ez a Silver Screen.
Wes Anderson édesvízi életéből hallgattunk egy kis részletet. Beszélgettünk Cui Sissivel, a Nem én vagyok című film főszereplőjével. A film egy magyar-kínai közösségben játszódik, ahol egy testen osztozik egy testvérpár. Nagyon izgalmas, nagyon látványos, tényleg fantasztikus film, mindenképpen érdemes megnézni. Legutóbb arról beszélgettünk, hogy a filmezés az nem új az életedben, hiszen korábban már dolgoztál. Több magyar film többek között a Képelikán, vagy a Lefkovicsek gyászolnak munkálataim. Most már egy tényleg komoly nagy főszerep van a hátad mögött. Milyen terveid vannak? Merre szeretnéd tovább vinni a pályádat?
Én mindenképpen szeretnék tovább is a színészeti pályán maradni, de azt is észrevettem, hogy vannak olyan ötleteim, amiket szeretnék megvalósítani, és ahhoz egy kicsit más természetben is ott kell lennem a forgatásokon. Tavaly előtt először próbálkoztam meg a rendezést egy nagyon jó alkotótársammal, Roderick Hill-lel, és egy klipet forgattunk le a nyáron. Kicsit ilyen tesztprojekt volt, mert most éppen egy kis film fejlesztésen dolgozunk együtt, amiben lehet, még nem biztos, de fogok szerepelni, és szeretném, hogy a jövőben is a film alkotásnak vagy a különböző területe én igazából bármelyik területén is ott legyek.
Úgy tudom, hogy nem olyan régen áttetted a székhelyedet Budapestről Berlinbe. Mit csinálsz Berlinben, mesélj?
Most úgy semmit, mert így elszoktam kicsit Berlinben, hogy ugye a filmnek így a promóciója alatt itt tudjak lenni Magyarországon, is tudjak találkozni az emberekkel, a közönséggel. Alapvetően egy mesterképzést kezdtem el tavaly előtt ősszel Berlinben, a Freie Universitéten, angol irodalom szakon. Azért is kezdtem el, hogy egy kicsit így inspirálódjak, egy kicsit így lenyugodjak ebben a forgatagban, és összetudjam szedni a gondolataimmal, kicsit tudjak írni. Ez még tart ez a projekt, ezt a sulibe akarom fejezni. Talán a két város között közben mozognék folyamatosan.
Hát remélem, hogy hamarosan megint hallunk a projektjeidről, és hamarosan megint látunk majd egy filmben. Terveztek Cangival is együtt dolgozni majd még?
Én szeretnék, és remélem. Remélem, hogy ő is így gondolja.
Végezetül azt, hogy kérdezem meg tőled, hogy kinek ajánlanád ezt a filmet? Szerinted ki az, aki hozzám hasonlóan nagyon tudná értékelni ezt?
Pont a napokban beszélgettünk erről, hogy ki is a közönség. Nagyon nyilvánvaló lenne azt mondani, hogy a másodgenerációs kínai, ázsiai közösség, akik itt nőttek fel Magyarországon, de igazából nem, ez nem csak róluk szól. Szerintem bárki, aki így egy ilyen identitás határon érezte magát valaha is, hogy így az egyik csoportba akarják belerakni, a másik csoportba akarják beletuszkolni, de közben meg sosem tartozott teljesen az egyikbe vagy a másikba, ők talán lehet, hogy át tudják érezni ezt a féle konfliktust, vagy harcot, viszályt, ami így a két testvér között zajlik. Illetve azoknak, akik szeretik a tesójukat, és néha tudnak mérgesek lenni, de azért a legeslegvégén a végén szeretik a testvérüket.
Én azt még hozzátenném, hogy szerintem, aki a szokatlan elbeszélésmódú filmeket kedveli, azoknak is nagyon izgalmas lehet ez a film, mert nagyon látványosan, sokszor humorosan, máskor meghökkentően mesél, úgyhogy mindenképpen, aki egy picit az érdekesebb történetmesélésre nyitott, azoknak is szerintem ez egy nagyszerű csemege lehet. Nagyon szépen köszönöm, Sissi, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm szépen nagyon lehetőséget.
Silver Screen.
Premierek.
Mihály Kvejcsinszki életrajzi drámája a rendszerváltás óta készült egyik legnagyobb szabású lengyel filmprodukció, mely a címszereplő zsenit nem márványba vési, hanem a párizsi emigrációban vergődő, szerelmes, beteg, önmagát kereső 20 éves fiatalemberként ábrázolja. Erik Kulm alakítja Frédéric Chopint az 1830-as évek Párizsában, a zenész fénykorának és betegségének meccéspontján. A filmzene szokatlan megoldásokkal él. Robotko kortárs szerzeményei Chopin műveivel keverednek, mintha a szalonok fénye és a művész belső sötétsége egyszerre kapna hangot. A filmet a klasszikus zenekultúra, a lengyel filmhagyomány és az életrajzi dráma szerelmeseinek ajánlom. Ezzel szeretnék elbúcsúzni a hallgatóinktól. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. A Chopin Párizsi Szonáta a Vertigo forgalmazásában, mától a mozikban.